Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 26-os éneket lapozzuk az ének füzetben, és énekeljük el. Hála, hogy itt rendes reggel. Köszönjük neked, hogy a reggeli szavaink közül az elsők a hálának a szavai lehetnek és hozzád szállhatnak. Köszönjük neked, hogy kedvesen, szívesen fogadod. Nem azért, mint hogy csak ezt várnád tőlünk, hanem azért, mert ez téged mindig arra indít, hogy különös gonddal, szeretettel fordulj oda hozzánk. Nem, mintha egyébként nem tennéd, hiszen a te lényedből fakad, hogy szereted az embert, de mégis olyan jó ebben a közösségben oda találni te hozzád, és megérezni, megkeresni és megérteni, mi az, amit ma szívünkre, lelkünkre akarsz helyezni, mely az az út, amelyet elénk teszel, hogy végigjárjunk, és mely úton fogsz bennünket célba juttatni a mai napon is. Kérünk, hogy így add áldásodat a mai állítatunkra, csendességünkre, az életünkre, az Úr Jézus Krisztus nevéért kérünk. Amen. Pál apostolnak a Galatákhoz írott leveléből olvasom Istennek az igét, a második fejezetnek az első 10 verséből. Azután 14 esztendő múlva ismét felmentem Jeruzsálembe, Barnabással és magammal vittem Tituszt is. Kinyilatkoztatástól indítatva mentem fel, és eléig tártam az evangéliumot, amelyet a népek között hirdetek, mégpedig külön a tekintélyesek elé, nehogy hiába fáradjak is, hogy eddigi fáradozásom se legyen hiába való. Még a velem lévő Titus sem kényszerítette senki arra, hogy körülmetélkedjék, noha ő görög volt, a befurakodott áltestvérek kedvéért sem, akik csak azért férkőztek be közénk, hogy kikémleljék szabadságunkat, amelyet Krisztus Jézusban kaptunk, és így szolgálvá tegyenek minket. Ezeknek egy pillanatra sem engedtünk, hogy az evangélium igazsága megmaradjon számotokra. Azok pedig, akik tekintélyesnek számítanak, hogy a múltban mik voltak, azzal nem törődöm, Isten nem nézi az ember személyét, azok a tekintélyes személyek engem semmire sem köteleztek. Ellenkezőleg elismerték, hogy rám van bízva a körülmetéletlenség evangéliuma, mint ahogy Péterre a körülmetéltségé. Mert aki munkálkodott Péter által a körülmetéltek közötti apostolságban, az munkálkodott én általam is a népek között. És amikor Jakab, Kéfás, azaz Péter és János, akiket oszlopnak tekintenek, felismerték a nekem adott kegyelmet, megállapodásul kezet adtak nekem és Barnabásnak, hogy mi a népekhez menjünk, ők pedig a körülmetéltekhez. Csak azt kérték, hogy emlékezzünk meg a szegényekről. Ez az, amit én igyekeztem is megtenni. Pál apostol a Galatákhoz írott levelének az elején életrajzát mondja el, pontosabban az életrajzából felvillant egy néhány esemény, néhány dolgot, azokat a pontokat kiemelve, ahol érezhetően és szemmel láthatóan beavatkozott az Isten az ő életébe. Ebből nyilvánvaló, hogy nem regényt ír, nem életrajzi regényt ír, nem valami híres sztorit akar összerakni belőle, amit aztán majd a bestsellereknek a bestseller listáknak az élére helyeznek az eladási listákon, igaz? És nem önmagáról akar csupán beszélni, hogy lám-lám, én milyen fontos ember vagyok. Hiszen csak azokról az eseményekről számol be, ahol őt magát is formálta és vezette az Isten ezekben a dolgokban. Így írja összefoglalóban ezt az élményét vagy tapasztalását, hogy kinyilatkoztatástól indítatva mentem. Nem önszántából, nem azért ment, hogy valamiféle elismertséget szerezzen. Amit akkor tett, azt nem a maga védelmében tette, nem azért, hogy védje magát az emberek, vagy éppen a tanítványok, a többi apostol előtt, hanem mert így kapott vezetést az Istentől. Így kérte, és így kapott vezetést az Istentől. Azt is mondhatnánk, hogy valóban egy olyan helyzetben kapta ezt a kinyilatkoztatást, amikor az isteni beavatkozás az szükséges volt. Ha így úgy ment volna tovább, akkor valami baj történhetett volna. Mi is volt ez a helyzet? 14 éve már, hogy Pál apostol szolgálatban van, és végzi rengeteg munkával, utazással, evangélium hirdetéssel végzi az ige magvának az elvetését. Nagyon sok eredményt ért el, különösképpen a pogányok között, mint egy bizonyítéka ennek, hogy viszi magával igaz Tituszt, aki görög volt, tehát nem a zsidók közül származott. De hogy az lenni szokott, ennyi év távlatából már emberek között előjönnek feszültségek, még akkor is, hogyha az akkori világnak a technikai vívmányai mondjuk nem tették lehetővé, hogy rögtön egyből hírt adjunk egymásnak, hogy mi is történik éppen velük. Pál apostol nem küldte az üzeneteket gyorsan telefonján, mert nem volt neki, hogy most ezt csináltam, most azt csináltam. De eljutott a híre, 14 év alatt már eljutott a híre annak, hogy mennyi minden történt Pál apostol munkálkodása nyomán. De Pál nem az elismerésre vágy, nem azért megy Jeruzsálembe, hogy veregessék vállon őt, hogy hát milyen ügyes vagy Pál apostol, hogy hihetetlen módon beutaztad a fél világot, sőt talán az egészet, az akkor ismert szinte egész világot. Nem azért megy, hogy valaki elismerje valamiféle díjjal, kitüntesse, hogy lám-lám, milyen derék ember ez a Pál apostol, tényleg igazi pálfordulás történt vele. Döbbenetes azt viszont látni, hogy csupán néhány év Jézus Krisztus után, és már ennyi feszültség van a keresztények között az egyházban. És igazából ennek a négy embernek a józanságán és Istenre figyelésén múlik az, hogy emberileg megmenthető a helyzet, hogy nem történik nagyobb baj. Az, hogy Pál apostol veszi a fáradtságot és a bátorságot, hogy elmenjen Jeruzsálembe és viszi az ügyet magával, hogy ez a probléma, ez a feszültség. Az, hogy ahogyan Jakab, János és Péter, az oszlop apostolok, ahogyan nevezték őket, tehát akikre mindig odafigyeltek, ahogyan ők reagálnak erre, azt hiszem, hogy az csodaszámba megy. Megállapodásként kezet adtak egymásnak, ezt olvastuk, kezet adtak nekem is Barnabásnak Pál apostol szemszögéből. Ennyire egyszerű, egy kézfogással el lehet intézni a legnagyobb feszültséget is, ha mindeközben a szent lelket hagyjuk munkálni. Hiszen egy kézfogás az még két ember között lehet mondjuk erőfitoktatás is, hiszen elkezdhetjük szorongatni a másiknak a kezét. Na ki az erősebb akkor? Minden bizonnyal lelkileg, szellemileg is van így, hogy azért közeledünk a másikhoz, hogy bebizonyítsuk neki a mi fölényünket. Erről szó nem volt a tanítványok között. Egy kézfogás és a lélek beavatkozása már is megoldja, hogy nem történik meg az első egyházszakadás. Tudjuk sajnos, az utána a következő 2000 évben nem mindig sikerült kezet fogni, és nem mindig sikerült a szent lelket beengedni. Sokkal inkább azokat, akik akkor is ott voltak, már ezek az áll keresztények, áll követői az Istennek, akik befúrakodtak, beékelődtek a tanítványok, a gyülekezet tagjai közé. Azt is mondhatnánk, hogy nem bonyolították túl a dolgot, egy készfogás, és minden meg van oldva. Nem hoztak létre bizottságot kivizsgálni, hogy kinek van akkor most igaza, ki a nagyobb, ki az, aki több munkát végzett, vagy ki az, akinek az eredményét mondjuk valaki más is még igazolni tudja. Ezt a részét egyértelműen rábízták a Szentlélekre. Azt hiszem, testvérek, hogy amikor ezeket a sorokat olvassuk, akkor azt mondhatjuk el úgy általánosságban, hogy ezek egyház történnek a csodái, amiket olvasunk. Mert az egyház igazából ott történik, ahol az emberek, ahol egy, kettő vagy akár több ember Krisztust hirdetik, és Krisztusban vannak közösségben. És a csoda pedig ott történik, ahol az emberi szolgálatot, az emberi indulatot, az emberi minden dolgot, a lényünket, minden élményünket és minden érzésünket, a Szentlélek összehangolja. Ott születik a gyülekezet, ott történik Isten lelkének a csodája. Ahol a készfogáson túl, hadd mondjam most így kicsit szentimentalistán, szívfogás is van, ahol nem csak a kezek, hanem a szívek is összejönnek, az már mindenkor a Szentléleknek a munkája. Éppen ezért hadd biztossak mindenkit arra, hogy bármilyen dolog, feszültség, indulat, harag, vagy éppen öröm, vagy egy kis irítség van ott bennünk, bátorkodjunk ezzel a kettősséggel odalépni, oda vinni az ügyet az Isten elé, kérve az ő szent lelkét, és kezet nyújtva, kezet adva a másiknak, hogy az Isten közelebb hozzon bennünket, nem csak a kezünket, hanem a szívünket is egymáshoz. Legyen így a mindennapjainkban is. Amen. Imádkozzunk. Mindig valami nagyot, valami hatalmasat várunk, Urunk, amikor a csodákról gondolkodunk, amikor a csodáról beszélünk, és nem látjuk meg, hogy két ember készfogása milyen nagy csoda. Amikor összebékítesz, és ezáltal összehozol nem csak két embert, hanem különböző nézeteket, különböző gondolkodású csoportokat, és egyben tartod a tiédet. Köszönjük neked, Urunk, hogy ez jelenti számunkra is a testvéri közösség, amikor napról napra találkozunk fiatal az időssel, férfi a nővel, régen gyülekezetben járó a most becsatlakozóval, sok minden, Urunk, elmondhatnánk, hogy sok minden elválaszthatna bennünket, de te benned, és abban a készfogásban, a tőled kapott közelebb lépésben nagy ajándék, az egyház csodája, az egyház lényege rejlik benne. Engedd ezt ma felfedeznünk, Urunk, a munkánkban, a szolgálatunkban, az iskolában, az otthonunkban, a családunkban, milyen, hogy te ilyen közelhozó, egymáshoz közelhozó Isten vagy, azért, mert te magad léptél egészen közel mi hozzánk Krisztusban. Ezért hálásak vagyunk neked, és áldunk téged mindenkor. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is nem bocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. 61-es éneket énekeljük el. Szent vagy, szent vagy, szent vagy. Fogadjuk Isten áldását. Maga a békesség Istene pedig adjon ti nektek mindig, minden körülmények között békességet. Az Úr legyen mindnyájatokkal. Amen.